Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából 3 egri család otthonát emésztette fel a tűz, gyűjtés indult, átalakult a bizottsági struktúra Gyöngyösön, oldtimer jármű találkozó lesz Sárospatakon. Ezek mai műsorunk fő hírei, tartsanak velünk! A hétfői Rudivár utcai lakástűzben több egri család elveszítette otthonát és ingóságainak jelentős részét. Megsegítésük érdekében az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő ZRT, valamint munkatársaik is adománygyűjtést indítottak, amelyhez a cégcsoport lányvállalatait és az egrieket is csatlakozásra hívják. A szervezet elsősorban ruházatot, használati tárgyakat, tartós élelmiszert és egyéb szükséges eszközöket vár azoktól, akik szeretnének segíteni, de nem tudják, hogy hogyan juttassák el adományaikat a rászorulóknak. A felajánlásokat csütörtök 16 óráig lehet leadni az EVAT ZRT székházában az Zalár utca 1-3 szám alatt, valamint a Malomárok utcai EVAT fűtőmű portáján. A beérkező adományokat a társaság rendszerezi, nyilvántartásba veszi, majd a jövő hét elején eljutatja azoknak a családoknak, akik jelenleg önkormányzati lakásokban kaptak ideglenes elhelyezést. Az EVAT a közleményben hangsúlyozza, most minden segítség számít, hiszen a cél az, hogy a bajba jutott családok mielőbb újra kezdhessék az életüket. A gyöngyösi képviselőtestület a hatékonyabb működés érdekében átalakította a bizottsági struktúrát. Az oktatási nevelési, valamint részben a szociális területek koordinálásáért a jövőben tanácsnokként dr. Szén Gabriella felel. Arról, hogy milyen feladatok várnak rá az új megbízatásában, és melyek lesznek az elsődleges célkitűzései, dr. Szén Gabriella tanácsnokot tudósítunk, Fekete Gábor kérdezte.
Mi indokolta ezt a bizottsági struktúra átalakítást, és akkor így, ahogy mondtam, ennek vannak céljai, tervei, elképzelései, akkor milyen szívvel fogadta ezt a felkérést, és hogy alakult az a molekula, hogy ez lett a végeredmény?
Nagyon nehéz időszak volt ez, ugye tudjuk, hogy 2024-ben megalakult az új testület, fideszes polgármesterrel, egy vagyos alpolgármesterrel, és hát a testület összetételét tekintve 7 ellenzéki, 7 fideszes képviselő, és hát a vagyos Nagy Attila, aki alpolgármesterként ugye egy koalíciós megállapodás keretében együtt dolgozott a Fidesz frakcióval. Az elmúlt másfél év tapasztalata az volt számunkra, ellenzékieknek, hogy nem nagyon mennek a város ügyei. Nincsenek beruházások, nincsenek egyeztetések, a lakosoktól is nagyon sok negatív visszajelzés érkezett, és hát egy idő után ez az együttműködés a másik oldalon megromlott láthatóan, tehát annyira sem működött, mint addig, és ennek eredményeképp nagyon sok okot fel lehet sorolni, hogy miért, de nem ez most a téma, ugye Nagy Attila alpolgármesteri visszahívását kezdeményezte a polgármester. Így megbomlott az egység, és 7-7 egy arányban ültünk a testületben, és gyakorlatilag én nem arra tettem esküt, hogy pártokat fogok képviselni ebben a városban, hanem arra, hogy a lakosokat és Gyöngyöst, és minden képviselő erre tett esküt, így egy nagyon nehéz időszak kezdődött áprilistól egészen a múlt hét csütörtökig, hiszen egyeztetések során arról volt szó, hogy hogyan tudjuk munkával, közös munkával, mindenféle politikai alkuk nélkül működőképessé tenni ezt a várost és fejlődő pályára állítani. Az, hogy miért fogadtam el ezt a megbízatást, többen feltették kommentben is a kérdéseket, hogy 2024-ben azt tartottam volna helyesnek, ha ezzel a felállással a polgármester lemond.
Ezt akartam is kérdezni, hogy ugye egy posztban ezt közzé is tette a választások után.
Így van, és ez a véleményem utólag nézve sem változott akkor abban az időpillanatban, hiszen egy kezdő polgármester, egy kezdő alpolgármesterrel, az ő frakciójukban jelentős számú kezdő képviselővel előrevetítette azt, hogy a munka nem lesz hatékony. És ez be is igazolódott. Ez nem azért van, mert az újak alkalmatlanak lennének, hanem egyszerűen azért, mert az új feladatokat és az új kihívásokat nekik még meg kellett tanulni és meg kellett szokni. És én most azt mondtam, hogy adjunk egy esélyt arra, hogy szigorúan szakmai alapon és a legfontosabb kérdésekhez hozzányúlva hogyan tudunk úgy dolgozni a következő időszakban, hogy ezt a lakosok a saját bőrükön, a közterületeken és minden témában az intézményeknél érzékeljék.
Július 18-án első alkalommal rendezik meg az Oldtimer jármű találkozót a Sárospataki Végardó fürdőben. A veterán járművek seregszemléje mellett egésznapos programok és éjszakai fürdőzés is várja majd a látogatókat. A rendezvényről Múzes Árpád alpolgármestert hallhatják.
A szakmámból eredetően és a múltam családi hagyományokhoz illeszkedően vagy büszkelkedjek el vele, hogy fiatal koromban én is autóversenyző is voltam. Jelenleg nekem is van egy-két oldtimer autóm. Szóval első sárospataki autós találkozó kerül megrendezésre a Végardó fürdő területén. Első, tehát ez egy pilot jelleggel megrendezésre kerülő rendezvényünk. Bízunk benne, hogy minél többen fognak jelentkezni. Tudnék, onnan indul az egész, hogy a Majális van, amely a Berekben került megrendezése. Ott is már gondolkodtunk, hogy kiket tudunk még bevonni, főleg ugye a gyerekeknek a figyelmét mivel tudjuk fölkelteni. És hát már oda is meghirdettünk autósok, jármű tulajdonosok, egyedi jármű tulajdonosoknak a figyelmét, hogy nyugodtan lehozhatják járműveiket, és megmutathatják a nagy közönségnek. Na most ez olyan jól sikerült, hogy a résztvevők közül jelentkeztek, hogy hát ők nagyon szívesen szerveznének egy kifejezetten egynapos autós találkozót városunkba. Hát mi meg ehhez segítő jobbot nyújtottunk, megkerestük a megfelelő helyszínt, és ami jól mutatja most a intézményeink nagyon jó együttműködését, hogy a Patakva Kft. Igazgatóasszonya rögtön kapcsolt is, és megpróbálunk ebből új profitálni, hogy összekapcsoltuk az eseményt egy éjszakai fürdőzéssel. Úgyhogy most 18-án szombaton napközben ingyenes belépési lehetőséggel meg lehet csodálni autókat. Itt lesz minden, a versenyautótól, youngtimer, oldtimer autók, különleges járművek, épített autók. Itt gyakorlatilag mindenféle járművel lehet nevezni, ami nem hétköznapé. Tehát itt épített autóktól a limbo, ez egy másik irány, ugye, ahol leültetik az autókat, tuning autók, vagy egyszerűen csak egy nagyon szép állapotban lévő 30-40-50 éves autóval, szocialista járművekkel. De van érdeklődés Szlovákiából, Skoda klub részéről, úgyhogy nagyon változatos lesz. Este pedig 19 órától a fürdőbe lesz. Éjszakai fürdőzés, pool party 2500 forintos belépővel 19 órától egészen 23 óráig.
A nyári kikapcsolódás könnyen rémálommá válhat, ha nem figyelünk oda az alapvető biztonsági szabályokra. Milyen veszélyeket rejt a strandolás, hogyan előzhetők meg a balesetek, és mire kell különösen ügyelni a nagy melegben, a vízparton vagy a medencékben. Erről hallják dr. Kisvárdai Tamást, a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház rezidens orvosát, aki hasznos tanácsokkal segít, hogy a nyári pihenés valóban gondtalan lehessen.
Az ember a strandon tölti, tegyük fel az egész napot. Kint van a tűző napon, a test felhevül. És ez az extrém hőkülönbség, ami a hideg víz, illetve a felhevült test között kialakul, ez egy sok reakciót vált ki a szervezetben. A szimpatikus idegrendszer aktiválódni fog, katekolaminok fognak felszabadulni, ezáltal egy generalizált, egész testre kiterjedő ér vazokonstrikció, tehát egy érszűkítő hatást, egy magas vérnyomás fog abban a pillanatban, vagy ha nem is abban a pillanatban, de az elkövetkezendő rövid időben kialakulni, illetve egy szapora pulzus. Tehát egy tahikard állapot fog létrejönni. Ezt a különösen veszélyeztetettek, tehát a szívbetegek, az idősek erre rendkívül fogékonyak. Tehát ebből nagyon hamar ki tud alakulni egy akár végső esetben egy szívleállás, illetve vagy egy malignós arritmia, tehát egy szívfrekvencia probléma. Hát önmagában azért azt nem mondanám, hogy ezt egyből kezelni kellene, de tehát az események egész hamar romlani tudnak. Észrevesszük, hogyha a helyzet úgy kívánja, akkor be kell avatkozni. Végső esetben egy hirtelen szívleállás, tehát a beugrás pillanatában szinte már kialakulhat. Ha valaki hosszú távon át úszik, tehát fizikai aktivitást folytat a vízben, ez elhúzható addig, amíg ez egy görcsös állapotba, tehát olyan savassá válik az izma, hogy ebből egy görcs alakul ki, és az ember elmerül és megfulladhat. Hát a legfontosabb az, hogy legyünk tisztában a saját korlátjainkkal. Tehát, hogy tudjuk, hogy mire vagyunk képesek, milyen állapotban vagyunk, milyen fizikai, mentális állapotban vagyunk. Ha az ember ezzel tisztában van, nagy probléma úgy gondolom, hogy nem érheti. Hát érdemes a vízbe menés előtt egy kicsit árnyékba vonulni. Tehát, hogyha ezelőtt tűzőnapon tartózkodtunk, akkor egy pár percet, egy 5-10 percet tartózkodjunk árnyékba, fogyasszunk egy kevés vizet, hogyha úgy érezzük, hogy szomjasak vagyunk, illetve fokozatosan menjünk bele a vízbe. Tehát először egy kicsit vizezzük be a mellkasunkat, a végtagjainkat, majd ezután szépen fokozatosan menjünk bele a vízbe, és akkor úgy gondolom, hogy nagy probléma nem lehet.
Folytatódnak a felújítási munkák a 2504-es jelű Eger-Bogács összekötő úton. A kivitelező Mentó Kft. Tájékoztatása szerint most csütörtökön reggel 8 és délután 4 óra között a régi Cifrakapu utca jelenleg lezárt szakaszán, valamint a Tetemvár utca csomópontjában az aszfalt kopóréteg terítését végzik. A munkálatok idején a csomópontot több alkalommal részlegesen lezárják, egyéb időszakokban pedig tárcsás forgalomirányítás mellett haladhat majd a közlekedés. Az elmúlt napokban gyakorlatilag folyamatosan zárva volt ez a szakasz. Az aszfaltozás miatt a környéken jelentős torlódások alakulhatnak ki, ezért a közlekedőknek hosszabb menetidővel kell számolniuk. A kivitelező azt kéri az autósoktól, hogy aki teheti, holnap kerülje el a régi Cifrakapu utca és a Tetemvár utca térségét, ezzel is segítve a munkavégzés zavartalan lebonyolítását és a forgalom csökkentését. Minősített lopás büntette miatt emelt vádat a Miskolci járási ügyészség két férfi ellen, akik vasúti kocsikról fűrészeltek le fűtési lengőkábeleket, ezzel pedig több mint 11 millió forintos kárt okoztak, között a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei főügyészség az MT-vel. 11 millió forint értékű lengőkábelt lopott el tehát két férfi Borsodban. A vádhatóság tájékoztatása szerint ők ketten a cselekményükkel további 4 millió forint rongálási kárt is okoztak a vasúttársaságnak. A vádirat szerint a vádlottak 2024. decembere és 2025. márciusa között egy miskolci vasúti pályaudvaron 26 vasúti kocsit rongáltak meg. A férfiak a kocsik alján lévő fűtési lengőkábeleket fűrészelték le, amelyekből azután kihúzták a rézvezetékeket. Az ügyészség a letartóztatásban lévő büntetett előéletű vádlottakkal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott, tájékoztatták tehát a Magyar Távirati Irodát. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, zápor zivatar helyenként előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 15-17, napközben 31-32 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 15-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából több mint 62 ezer adószám veszélyben, csak a beszámoló pótlásával kerülhető el a szankció, figyelmeztet a NAV. Egerbe látogatott a Virágos Magyarországért versenyszakmai zsűrije. Autista gyermekek alkotásaiból nyílt kiállítás az Egri Bródi Sándor megyei és városi könyvtárban. A Nyíregyházi strand népszerű diák munkahelyszín. Kazincz Barcika idén is tanulást ösztönző támogatással ismeri el a jó tanulmányi eredményt elérő diákokat. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
Kora esti hírmondó.
Idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítést, a napokban számíthat rá. Érdemes azonnal intézkedni. Aki nem figyel a NAV jelzéseire, komoly bírságra számíthat, és az adószámát is elveszítheti. Emelte ki dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referense.
A naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2026. május 31-ig keletletétbe helyezniük és közzétenniük. Ez nem pusztán adminisztrációt jelent, ugyanis a beszámoló teszi átláthatóvá a vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetét a hatóságok és az üzleti partnerek számára is. A NAV most első lépésként segít elkerülni a szankciókat, ugyanis a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez az időpont is eredménytelenül eltelik, a második felhívással akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab a NAV, és újabb 30 napot ad a teljesítésre. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak a NAV törli az adószámát, és kezdeményezi a cég megszüntetését is. Az adószám törlése után a vállalkozás nem folytathat gazdasági tevékenységet, nem állíthat ki számlát vagy nyugtát, és áfát sem igényelhet vissza. A következmény nagyon valós, ugyanis 2025-ben több mint 9000 esetben indult adószámtörlési eljárás, és több mint 6000 cégnél kezdeményezte a NAV a megszűntnek nyilvánítást. A felhívást tehát nem érdemes félretenni, a mulasztás mielőbb pótolni kell, így elkerülhető a komolyabb szankció, és ezáltal biztosítható a további működés is.
Egerbe látogatott ma a Virágos Magyarországért verseny szakmai zsűrije. Az ítészeket Gömöri László alpolgármester fogadta a Városházán, majd a Dobótérről elindulva megtekintették a város virágos helyszíneit. Pollák Erikát, a Virágos Magyarországért alapítóját, nemzetközi zsűritagot kérdezzük.
Mi indította önt arra, hát gondolom a virágok iránti szeretet az biztos, hogy egy ilyen versenyt létrehozzon itt hazánkban?
Nemzetközi példák előzték meg, elsősorban a nyugat-európai példák, ahol már 1975 óta volt egy Entente Florale, a virágos egyetértés, tehát az Entente pantantjaként egy megszervezett verseny. De 1990-ig ebben csak az akkori európai közösség országai vehettek részt, de a rendszerváltozás után, ami ugye itt a régióban bekövetkezett, Franciaországból, amely akkor az európai turizmus évének volt a vezető állama, kaptunk egy levelet, hogy meghívnak minket ebbe az európai virágosítási versenybe. Akkor én az Országos Idegenforgalmi Hivatalban dolgoztam, annak a sajtóosztályát vezettem, és az elnökünkkel megbeszéltük, ebbe érdemes részt venni, hiszen az ország képének megváltoztatására is szükség volt. Jelentkeztünk is, vagy megyünk, legnagyobb meglepetésünkre fel is kértek, hogy már akkor 1990-ben nevezünk is be két települést. Nem folytatom, de így kezdődött az Országos Idegenforgalmi Hivatal, a turizmus, és azután pedig a különböző kertészeti szervezetek csatlakoztak hozzánk, és így sikerült 4 év alatt, 1994-re meghirdetni az országos versenyt. De Eger már tulajdonképpen ezelőtt részt vett az európai versenyben, mert országos verseny nem lévén kiválasztottuk azokat a településeket, akiket hát úgy éreztük, hogy képesek részt venni egy ilyen nemzetközi megmérettetésben, és így jutottam el, nem csak én egyedül természetesen, 1992-ben Egerbe, amikor is Ringelhan György úr volt a polgármester, felhívtam őt telefonon, és mondta, hogy hívjon vissza engem egy fél óra múlva. Úgy látom, hogy ez egy nagyon jó dolog. De hát egyedül nem dönthetek. Valóban fél óra múlva visszahívtam, és mondta, rendben van, és így akkor kezdődött Egerrel a kapcsolatom, és hát nagyon-nagyon rendszeresen visszatértem. Eger nagyon mind, tehát a kezdetektől, mind a mai napig egyik legfontosabb partnere a Virágos Magyarország versenynek.
A zsűri tagja Juhász Sándor, Balatonalmádi főkertésze és Nagy Gábor kertészmérnök is. Arról, hogy a klímaváltozás milyen hatással van a virágokra, Nagy Gábor kertészmérnököt kérdezzük.
Erika elmondta, hogy már ez a verseny mintegy 30 évre tekint vissza, kb. Ez idő alatt ugye változott hazánk klímája, nyilván ez a virág ültetésre, a virágokra is hatással van. Milyen módon alakultak át a virágültetési szokások, hogy mi marad meg, mi nem? Gondolom, hát így a városok látványa szempontjából is ez ugye nagyon fontos, hogy meg is maradjon a virág, de hát azért látványos is legyen.
Hát ugye az utóbbi években, sőt igazából úgy is mondhatnám, hogy az utóbbi évtizedben, vagy akár 15 évben is, ugye elég jelentős ugye változások következtek be. Ami a legjellemzőbb egyébként az, hogy az egynyári virágok ugye nagy mértékben ugye kezdenek már visszaszorulni. Természetesen ennek is megvan ugye a létjogosultsága, tehát ugye a főtereken, frekventált városrészeken, stb. De a kevésbé frekventált részeken ugye ezeket az egynyári virág kiültetéseket ugye az évelő kiültetések kezdik ugye felváltani. Ennek ugye több előnye is van. Első ugye sokkal kisebb fenntartási igénye, a beruházási igénye is kisebb. Igazából egyetlen egy hátránya van, hogy nagyobb szakértelmet igényel a fenntartása.
Milyen szempontok szerint zsűrizik a virágokat, virágágyásokat, a városokat?
Igazából ugye az utóbbi években ez is nagyon-nagyon megváltozott. Ugye még a mozgalom kezdetén ugye az volt a lényeg, hogy minél több virág legyen, minél színesebb, stb. Ugye az utóbbi időben ugye ez már eltorodott a fenntarthatóság, és ugye a klímatudatos városüzemeltetés, ugye parkfenntartás irányába. Tehát elsősorban ez a fő szempont, de hát ugye az esztétika is a fő szempontok között szerepel természetesen a mai napig.
És ahogy most megérkeztek városunkba, milyennek látta elsőre a várost, vagy akár itt a dobóteret, még tudom, hogy most fognak majd még menni szétnézni?
Turistaként jártunk már itt azért többször, ugye családdal is, meg volt itt ugye egy zsűri kirándulásunk is, azt hiszem talán 2 vagy 3 évvel ezelőtt, hogy azt már pontosan nem tudom. Tehát nem ismeretlen a város egyébként, tehát mindig nagyon szívesen jövünk. Nagyon szép, nagyon rendezett.
Eger virágosítási elveiről Ferenci Tamás, a város főkertésze nyilatkozott rádiónknak.
Milyen virágok virágoznak most, mik pompáznak? Megmondom őszintén, hogy a tavasszal a tulipánok gyönyörűek voltak itt a patakpart mentén a kőládákban.
Köszönjük szépen az elismerő szavakat. Igyekeztünk Egernek a hagyományait méltóan folytatni. Ennek része volt induláskor a hagymás növényeknek a kiültetése, illetve azoknak a bemutatása. Nekem szakmai sikernek számít, és mondhatom, hogy Egerben sikerült meghonosítani a császárkoronát, amely a polgármesteri hivatalban ilyen közsikernek örvendett, és már látom, meg érdeklődtek is, hogy esetleg magánkertekben hogy tudnák ezt, hol beszerezhető az egyéb alapvető fajtákon kívül. Ezt követően ugye a talajelőkészítések, meg a tápanyag utánpótlás után, akkor a egynyári növényeknek az ültetését végeztük el. Termelőt váltottunk, mert szükségszerű volt. Hát majd évvégén a tapasztalatokat le kell vonni, és akkor hát a szükséges módosítani. A szárazság kétségtelen, hogy nagyon megfogta a növényeinket. Egy emberfeletti küzdelem volt ez. Naponta hétvégét is beleszámolva kb. 13 ezer liter vizet juttattunk ki a növényekre, plusz még a hálózati vízlocsoló rendszereken kívül, tehát tényleg egy heroikus küzdelem volt. Hát reméljük, hogy most már ilyen nagy meleg nem lesz, mint ami az elmúlt időszakban volt. Igyekeztünk újdonságokat is becsempészni a városba, hogy ez mindig sokat számít. Ilyenek voltak ugye a megújult virágoszlopok, amelyek tényleg nagyon szépen díszítenek a közterületeinken, illetve hát a hidaknak a díszítése, amely megint csak a lakosságnak tetszésével találkozott, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt a színvonalat most már fönn tudjuk tartani, és akkor ez tovább tud majd menni.
Autista gyermekek alkotásaiból nyílt kiállítás Egerben a Bródy Sándor megyei és városi könyvtárban július 14-én. Bartusz Zente, Turcsányi Dobozi Bende, Grenerci Marcell, Erős Olivér, Tóth Nimród, Kaspár Zara, valamint Nagy Alexander műveit a Kossuth Lajos utca 16 szám alatt tekinthetik meg Egerben. Az autizmussal élő gyerekek művészetterápiás csoportja immár harmadik éve alkot közösen. Habár a gyerekek mind életkorban, mind habitusban nagyon eltérőek, mégis csodálatos kis elfogadó közösséggé formálódtak. A művészetterápia elengedhetetlen a kreativitás, a gondolkodás, illetve a beszéd fejlődésében, amire a terápiás foglalkozások kiváló alkalmat teremtenek, hangsúlyozta a komplex művészeti mese és autista terapeuta. Dévai Erika, aki immár 30 éve dolgozik autista gyermekekkel, hozzátette. A tárlat augusztus 6-áig tekinthető meg.
Ez a kiállítás úgy alakult, hogy valamikor április, március végén a gyerekek zongorát is tanulnak velem, ami szintén egy speciális adaptáció Amerikából, és fölléptek a Magyar Zeneházába, és utána jött a szülőktől ez a gondolat, hogy esetlegesen mi lenne, hogyha itt Egerbe a könyvtárba megkérdeznék, hogy lehetne egy ilyen kiállítás. És ugye májusig dolgozik mindig a csoport együtt, szeptembertől májusig, és így alakult, hogy most így nyáron van a kiállítás. Lévén, hogy autista gyerekekről van szó, nem mindig csak témát dolgoztunk, volt, amikor érzelmeket, volt, amikor aktuálisan úgy alakult a csoportdinamika, hogy valamilyen szinten az együtt érzést, együttműködést dramatizáltuk, játszottuk el, táncoltuk el. Egyébként a művészetterápiába az évkörön megyünk, tehát szeptembertől megyünk végig az ünnepeken, illetve aktuálisan, hogy mi történik ősszel, mi történik velünk, egy kicsit bekuckózunk, egy kicsit befelé megyünk. A sötétedés kint, ugyanígy bent is, hogyan kuckózunk befelé, az ünnepeket várva, és aztán tavasszal meg ugye, hogy kifelé jövünk a télből. Úgyhogy mindig az évkörön haladunk, de aktuálisan a gyerekekhez viszonyítva képi feldolgozások, érzelmi feldolgozások, dramatizálások, agyagozás, amiben belegyúrjuk aktuálisan éppen a dühünket, tehát hogy ehhez mindig a csoporthoz van irányítva a téma. Tehát én készülök valamivel, de lehet, hogy éppen akkor úgy alakul, hogy azt most így félreteszem, és egy teljesen más dolgot kezdünk el dolgozni. Ténylegesen, amikor már, hogy végzettségem is volt, én több mint 10 évig kint dolgoztam Angliában, autista gyerekekkel ott végeztem el az autista terapeuta végzettségem van, és utána úgy alakult, hogy miután keresztény emberke vagyok, hogy azt éreztem, hogy Isten most azt akarja, hogy amit én kint adaptáltam, mindent, amit megtanultam, azt én hazahozzam az itteni gyerekeknek, úgyhogy először a Szalaparti Egyműben kezdtem el, és ott ismertem meg igazából ezeket a gyerekeket, és ott kezdtem el velük dolgozni. Aztán, amikor átmentem a Harmónia Integrált Szociális Gyermekvédelmi Intézménybe szembe, akkor pedig a szülők azt szerették volna, hogyha folytatjuk az elkezdett munkát, úgyhogy így aztán a továbbiakban most a Szent Anna Autista Napközi Otthon adott nekünk helyet. Előtte a Autipontban dolgoztunk a gyerekekkel. Azelőtt meg az LKMK-ba, szóval ilyen kis utazók voltunk, de mindig együtt vagyunk.
Véget ért a tanév, a diákok egy része pedig már el is kezdte a nyári munkát. A strand népszerű helyszín a fiatalok között. Nyíregyházán minden évben több tucat fiatalt alkalmaznak különböző munkakörökben a fürdőkben. A legnépszerűbb pozíciók gyorsan betelnek. A diákok pedig pénztárosként, kertészeti kisegítőként, csúszdaőrként vagy akár úszómesterként is dolgozhatnak a nyári hónapokban a Sóstó Gyógyfürdők ZRT-nél. Az önkormányzat intézményeiben július 6-án indult az első diák munkaturnus. A részletekről Matavovszki Dániel, a Sóstó Gyógyfürdék ZRT vezérigazgatója nyilatkozik.
Nekünk nagyobb kapacitásunk van a nyári szünetben, tehát több vendéget fogadunk, ugye több egység is van itt, vagy ugye evidens, hogy diákokat foglalkoztatunk. Egyrészt részt veszünk az önkormányzati diák munkaprogramban, másrészt egyébként diák szövetkezeten keresztül is érkeznek hozzánk diák munkavállalók. Egészen széles itt a munkaköröknek a spektruma. Úszómesterek is, csúszdőrök is érkeznek, pénztárosok is vannak, de a kertészeti munkákban is részt vesznek a diákok. Az úszómestereknél és a csúszdőröknél mindenféleképpen előírás a végzettség. Itt máshogy nem is lehet ezeket a munkaköröket betölteni. Pénztárosoknál egy rövid betanítás van, egy-két napos betanítás, amíg ugye a pénztárprogrammal megismerkednek a diákok, de hát nem nagyon szokott ez problémát okozni, ugye a mai modern digitális világban most már ezt könnyen veszik, ezt az akadályt. A többi munkakörben nem szükséges zömmel képzés, hiszen ugye egyéb kisegítő munkákat, kertészeti és egyéb kisegítő munkákat végeznek még a diákok. Vannak olyanok, akik kijönnek, érzik, hogy kicsit meleg van, dolgozni kell, és hamar lemorzsolódnak, de vannak olyanok, akik évről évre visszatérnek, akár mondjuk az egyetemi tanulmányaik alatt folyamatosan minden nyáron, 3-4-5 éven keresztül jönnek hozzánk dolgozni, és most már mondhatni, hogy ismerősként köszöntjük őket minden egyes szezonban, úgyhogy teljesen változó, valaki csak egy kis pénzt szeretne a nyári nyaralására, egy új mobiltelefonra vagy egy fesztiválra keresni, és arra elég egy pár hetet dolgozni, de valaki több pénzt szeretne félretenni, és egész nyarat végig dolgozni, arra is van lehetősége.
Kazincbarcika város önkormányzata idén is tanulást ösztönző támogatással ismeri el a jó tanulmányi eredményt elérő diákok teljesítményét. A támogatás célja, hogy a szorgalmat és a kitartó munkát pénzbeli elismeréssel jutalmazza. Egyúttal ösztönözze a helyi fiatalokat tanulmányaik folytatására. A részletekről dr. Magi Céldikót, a városi önkormányzat osztályvezetőjét hallják.
Az jogosult erre a támogatásra, aki legalább egy éve Kazincbarcikán bejelentett lakóhelyen rendelkezik. Kisgyermek után természetesen a törvényes képviselője, szülője jogosult. 18 évet betöltött középiskolai tanuló saját maga veheti igénybe ezt a támogatást. Az jogosult a támogatásra, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 500 ezer forint per havi jövedelmet. Legalább 3,8-es átlag szükséges, sávonként van beosztva. Az átlagokat illetően hát volt olyan történet, amit úgy a gyerekemtől hallottam vissza, hogy motiválja a gyerekeket az, hogy tanulást ösztönző támogatást fizetünk, hogy már azért is megcsinálom. Viszont ugye az látszik, hogy az első fél évben 770 volt, az előző év végén többen kérték, tehát úgy fél évkor szigorúbban fog az iskolába a ceruzája a tanároknak. Reméljük, hogy most a második fél év után az évvégi bizonyítvány szebben sikerült, és többen lesznek jogosultak kérni a támogatást.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Holnap kezdődik az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Tennyek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. Kollégáink csütörtökön és pénteken is bejelentkeznek a helyszínről délután 12:30-tól, és a szentmiséket is minden nap élő adásban közvetíti a rádiónk, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. A szentmise tehát csütörtökön délután 5:00-tól lesz, pénteken majd 18 órától, szombaton este 8:00-tól, a záró napon pedig délelőtt 12:30-kor. A szalóki találkozó vasárnapig tart. Az Egri Főegyházmegye közleményben tudatta, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a bélapátfalvai apátsági templom látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Július 18-án, tehát ezen a héten szombaton, este 6 órai kezdettel lép fel az Istvánfi Balázs Németh András duó az Egri Ciszterci templomban. A koncerten a kedves érdeklődők, a közönség szemelvényeket hallhatnak Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány az Erdélyi Ferences Rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A 4 napos esemény helyszíne a Szeged Alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi 3-szori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A program kínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsalozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést, emellett pedig interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és torony túrák is várják a résztvevőket, a legbátrabbak pedig a városmisszió során Szeged utcáin is megélhetik majd hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Buonergész zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon a szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja közleményében a Mária út közhasznú egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztet bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül, emlékeztetnek a szervezők a néhai Szent Atya szavaira. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk, teszik hozzá. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra. Egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen, és lépteit a béke szántékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott imáerejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is. Ezért remélik, idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral, futva, lovon, vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon. Kapcsolódjanak be az ima háttérláncba, és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kérik, küldjék el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e, és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre. Buzdít a Mária út közhasznú egyesület. Mió Barad a horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés, a lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni e-mailben lehet a szentélek2016@gmail.com címen, vagy az egri Ciszterci templom sekrestjében. Kérik, azok jelentkezzenek, akik mindhárom nap részt tudnak venni a lelki gyakorlaton. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Drimba Miranda, Debnár Ádám, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Tompos Péter technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Károly transferguru szerint a holland élvonalbeli Den Haag megállapodott a DVSC labdarúgó csapatával Bárány Donát kivásárlásával kapcsolatban. Címét megvédve Léman Csongor nyerte a férfi triatlonosok világkupa futamát Tiszaújvárosban. Két utánpótlás atlétikai versenyt rendeznek idén a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban. Iskolák közötti grundbirkózó versenyt rendeztek Sajóvárkonyon. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A holland élvonalba tavasszal a másodosztály bajnokaként feljutó Den Haag szurkolói oldala az Adofanzón arról számolt be, hogy a klub tárgyalásokat folytat a DVSC magyar válogatott csatára Bárány Donát szerződtetése ügyében. Majd holland forrásaira hivatkozva kiemelte, azóta meg is született az egyesség a csatár átigazolási ügyében a klubok között. A hollandok kivásárolják a támadót a debreceni szerződéséből, amit opciós lehetőségével élve a tavasszal hosszabbított meg a DVSC 2029-ig. Címét megvédve Léman Csongor nyerte a férfi triatlonosok világkupa futamát Tiszaújvárosban. A 27 éves tiszaújvárosi sportoló sorozatban negyedszer diadalmaskodott a hazai világkupa viadalon, de ő győzött akkor is, amikor Európa kupát, illetve prémium Európa kupát rendeztek a tiszaparti városban. Most őt hallják.
Mindig úgy jövök ide haza, hogy szeretnék a legjobbamat nyújtani, és szeretnék a dobogó legfelső fokára állni. Nyilván ez valamilyen szinten nyomás is, hiszen ez az egyik legfontosabb verseny számomra, és itt szeretnék mindig a legjobban bizonyítani. Idén különösen nehéz volt ez, úgy érzem, hiszen csak három nappal ezelőtt jöttünk le egy magaslati edzőtáborból, ahol jóval hűvösebb időjárás volt, illetve ez még ilyenkor nem is a legideálisabb az edzőtábor szempontjából, hogy tudtam, hogy nagyon oda kell tennem magam, hogy harcolni akarok a pódium helyezésekért. Úgyhogy nagyon örültem, hogy sikerült elszakadnunk így heten, és egész jól együtt dolgozva, valamennyire próbálva, futásra spórolva egy egész jó kis előnnyel szálltunk le. Utána pedig a futáson egyből, ahogy leszálltunk, próbáltam nagy tempót diktálni, hogy elszakadjak a dobbiektől, és esetleg elvegyem a kedvüket az üldözéstől. Ez be is jött, egy 5-10 másodperces előnyt tudtam úgy nagyjából tartani a második kilométertől. De iszonyatosan kemény volt ez a közel 40 fokos hőség, úgyhogy még azért bőven nem a legjobb formámban vagyok az edzőtábor után, ez iszonyatosan kemény volt, de annál édesebb ez a győzelem. Szerencsére Márk és Zalán nagyon erős volt a kerékpáron, így hogyha esetleg én egy kicsit próbáltam pihenni, ők egyből átvették a vezetést, és nagyon sok erőt raktak bele a bringába. Én úgy voltam vele, hogy esetleg utol is érnek minket, inkább próbálom a futásra spórolni a lábaimat. Igazából a két legjobb futómezőnyből ott volt az első bolyban a francia és a spanyol srác, szóval tudtam, hogy rájuk kell figyelni, úgyhogy ezért is próbáltam nagyon észre versenyezni. És hát egy nagyon jó edzőverseny volt ez most a következő két világbajnoki széria verseny előtt, ami Hamburgban és Londonban lett.
A korábban rendezett női világkupa fináléban ugyancsak magyar siker született, ugyanis a 18 éves Szalai Fanni pályafutása első világkupa futamgyőzelmét aratta Tiszaújvárosban. A vasas 18 éves sportolója 57 perc 10 másodperc alatt teljesítette a távot. A korábban Tiszaújvárosban junior Európa kupa versenyt nyert Szalai mögött az amerikai Taylor Knibb ért célba másodikként 51 másodperces hátránnyal, míg a harmadik helyen az ausztrál Tara Soszinski végzett, majdnem másfél perccel elmaradva a győztes időtől. Szalai mindössze 3 hónapja debütált a világkupa sorozatban.
Egyáltalán nem számítottam rá, hogy ezt meg fogom nyerni, sőt, tényleg a top 6-ba gondolkodtam, és azt jósoltuk, hogy talán ilyen 5.-4. Az, hogy most sikerült megnyerni, ez egyáltalán nem volt terve, úgyhogy hát nekem ez most nagyon sokat számít, hogy itthon tudtam nyerni a családom és egy-két barátom előtt, úgyhogy hát nagyon örülök neki. Igazából egész jól ment a futás, hát nagyon meleg volt, úgyhogy próbáltam óvatosan beszélni, sőt a futóedzőm belém is véste, hogy nagyon óvatosan kezdjem, és egyáltalán ne kezdjem el, úgyhogy rohanok, mint ahogy szoktam, úgyhogy én nagyon óvatosan próbáltam kezdeni. Mindenki mondta, hogy frissítsek, szerencsére nagyon sok frissítőnk volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy így el tudtam szakadni, igazából nem gondoltam, hogy el tudok így, hát ennyire, úgyhogy nagyon örülök neki. Főleg itt a depónál, amikor eljöttünk, mindig annyi erőt adott, hogy mindenki szurkolt, hogy ez nekem nagyon sokat számított, és szerintem, amikor egy kicsit így elfáradtam, akkor ez nagyon sokat segített. A következő hetek elég sűrűk lesznek, lassan itt van az EB, gondolom ott is nagyon meleg lesz, úgyhogy ez most egy nagyon jó gyakorlás volt. Hát nem gyakorlás, mert azért elég éles verseny volt, csak hogy így jó menet volt így a melegre. Illetve Hamburgba fogok az első világkupa sorozatomon indulni, ami hát most nagyon sokat jelent, és ez most egy nagyon nagy erőt tud adni nekem. Úgyhogy igazából elég sűrű lesz ez a pár hét most.
Két utánpótlás atlétikai versenyt rendez idén a Nyíregyházi Atlétikai Centrum. A részletekről Vas Lászlót, a Sportcentrum szakágvezetőjét hallják.
Ebben az évben két versenyünk lesz, az egyik hármas válogatott viadal az ifjúsági korosztálynak, és a másik pedig szeptemberben egy serdülő területi régiós verseny. Az ifjúsági válogatott viadalra azért is készülünk nagyon, mert lesznek nyíregyházi résztvevők szintén, és a két résztvevő, a két lány, akik a győri országos bajnokságon is kitettek magukért, mert óriási egyéni csúcsokkal a dobogó második helyét szerezték meg.
A Lengyelországban megrendezett U23-as válogatott viadalon a Nyíregyházi Sportcentrum két atlétája is a magyar válogatott tagjaként tépett pályára. Csikós Patrik súlylökésben a 6. helyen végzett, míg Hanász Erik a súlylökésben és diszkoszvetésben egyaránt a 8. helyet szerezte meg. A magyar válogatott összesítésben a 3. helyen zárt a lengyel és a cseh csapat mögött. A versenyen a Sportcentrum edzője Kerekes László is a válogatott szakmai munkáját segítette. A felnőtt versenyzők az Európa-bajnokságra készülnek. Hellebrandt Máté gyalogló már kvalifikálta magát, de nem ő lesz az egyetlen nyíregyházi a kontinens viadalon.
Ő már az EB-re készül, hiszen nem sokára lesz, és bízom benne, hogy jó eredményt fog elérni. Rajta kívül még Kerekes Dóra ott van abban a keretben jelenleg, aki részt vehet az Európa-bajnokságon, és bízom még abban, hogy Szikszai Robi is bekerül a 36-os létszámban a dobók közé, illetve hát titkosan remélem azt, hogy Kászabó Gabriella 3000 akadályon ott lehet még. Egy sérülés után már elkezdett versenyezni, és problémái nincsenek.
Iskolák közötti gróndbirkózó versenyt tartottak Sajóvárkonyon. Obbágy Csabát, az általános iskola igazgatóját hallják.
Minden nagyon fontos az iskola életében, ami kiegészíti a tanulási folyamatot. Nagyon örülök annak, hogy sok kreatív kollégám van, akik újabb és újabb ötletekkel állnak elő. Úgy tűnik, hogy nagyon sikeresek vagyunk a birkózás területén, hiszen diákolimpiai versenyen már 6. helyezést értünk el korábban, most pedig a Barcikai Birkózó Egyesülettel váltvetve több iskola, ózdiskolák és környező települések iskoláiból érkezett csapatok is vannak. Ez az első alkalom, reméljük, hogy jól sikerül, és jövőre folytatni tudjuk, és hagyományt teremtünk.
A térség több iskolájából érkeztek versenyzők az első gróndbirkózó tornára, melyet az általános iskola szervezett a Kazincbarcikai Városi Sportegyesület közreműködésével. A viadalon az ózdi Újváros téri, a Csépányi, az Árpád vezér, a Serényi, a Balasi Bálint, illetőleg a Kazinci Ferenc és a Kossuth Lajos általános iskola diákjai mellett a házigazda Sajóvárkonyi intézmény tanulói is részt vettek. Az iskolában már 2 éve foglalkoznak gróndbirkózással, az elmúlt hónapokban pedig együttműködés indult a Kazincbarcikai birkózó szakosztályjal is. A gyerekek heti 3 alkalommal edzenek Szőgyör Mihály vezetésével. A sportág nem csak a mozgásról szól, fegyelemre, kitartásra és összpontosításra is neveli a fiatalokat, miközben rendszeres sportolási lehetőséget biztosít számukra, ami a térségben különösen fontos. Berkeszi Dávidot, a Sajóvárkonyi Általános Iskola pedagógusát hallják.
Nagy büszkeség számunkra, hogy 40 gyereknek rendszeres testmozgást tudunk ezzel az iskolában biztosítani, ami egy ilyen periférián lévő iskola számára és az itt élők számára egy nagyon-nagyon jó lehetőség, hogy helyben magas minőségi képzett szakemberektől tanulhatják a sportot, amely kitörést jelenthet számukra.
A rendezvényt Ózdváros önkormányzatának oktatási, kulturális és sportbizottsága is támogatta. A szervezők szerint az esemény nem csak sportverseny volt, hanem közösségépítő program is a térség fiataljai számára. A szervezők szerint a Vasgyúrók csatája nevű versenysorozat ősszel Putnokon, Sajókazán, Kazincbarcikán és Sajószentpéteren folytatódik. A versenyen összesen 80 gyermek mérte összetudását. Az első korcsoportban 8, a másodikban pedig a 7 legjobb versenyzőt díjazták. A mérkőzések egy kijelölt küzdőkörben zajlottak, ahol a cél az volt, hogy a versenyzők kitolják ellenfelüket a körből, vagy elemeljék a talajról. Szőgyör Mihályt, a Kazincbarcikai Városi Sportegyesület birkózó szakosztályának vezetőedzőjét hallják.
A gróndbirkózás a birkózás első lépcsőfoka, igazából meg kell tanulnunk, hogy hogy irányítjuk a testünket, és ez egy nagyon jó közösség, ugye ez a Várkonyi iskola, a Putnoki, a Sajókazai, a Barckai, a Sajószentpéteri iskolák, illetve ugye ezeknél az iskoláknál a Kazincbarcikai Városi Sportegyesületnek vannak fiók csapatai, és próbáljuk őket ugye összehozni egy csapatként, egy családként üzemelni, és hát a Magyar Birkózó Szövetség erre nagyon nagy hangsúlyt fektet ugye az utánpótlás integrálására, ugye a birkózó sportág népszerűsítésére.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.